a Vénusz bolygó. Illés Erzsébet előadása.
Illés Erzsébetnek hívnak, a Csillagászati Kutatóintézetben vagyok kutató. A kutatási témám a Föld felső légkör sűrűségének a vizsgálata a Nap-Föld fizikai kapcsolatokon belül. Amiért planetológiával foglalkozom az, hogy ehhez a kutatási témához áttekintésem legyen a naprendszer többi égitestjeit illetően, és tulajdonképpen ez volt az, ami belevitt, és az érdeklődés, hogy nagyon sok érdekes dolgot látunk más égitesten is, és hogyha a Földre valamit meg akarunk magyarázni, és egy modellt csinálunk, és az a modell olyan különleges körülmények között is működik, mint amilyen a többi égitest, akkor biztosabbak lehetünk abban, hogy a Földre vonatkozó előrejelzéseink, például a globális felmelegedést illetően, egy olyan modellre illeszkednek, amelyik jól írja le a földi körülményektől távoli hőmérsékleteket, nyomásokat, összetételeket is, tehát jobban bízhatunk abban, hogy az, amit előrejelzünk, az jó. Ugye mindenki azt mondja, hogy a földi globális felmelegedésnek egyrészt, hogy van, valószínűleg van, legalábbis az utóbbi időben az extrémumok nagyon megnőttek, előfordulásuk nagyon megnőtt, hogy elsősorban talán az emberek által termelt széndioxid, antropogén módon kikerült széndioxid az, ami az üvegház hatását a földnek megnöveli, földi légkörnek megnöveli, és ennek következtében van egy bizonyos felmelegedés. És éppen erről olvastam egy cikket, hogy a jég magokat, amiket tehát megfúrnak több ezer méter mélységig, és ezekből tudnak visszakövetkeztetni hosszabb időre, több tízezer évre, hogy milyen hőmérsékleti viszonyok voltak azok, és a jégkorszakoknak a magyarázata kapcsán, mint hogyha valami olyan kép alakulna ki, hogy a Föld excentricitásának a változása által létrehozott változások azok, amik bizonyos időszakokban nagyobb széndioxid mennyiséget okoznak, és okozott már egy korábbi időszakban is, tehát nem biztos, hogy az emberi, csak kizárólag az emberi, biztos, hogy az ipari forradalom óta a légkörbe juttatott széndioxid, az megnövelte a légkör széndioxid hatását, és mindenképpen hatással van erre a dologra, de nem biztos, hogy csak ez a felelős. Ez természetesen nem csökkenti a mi felelősségünket, hogy hogyan élünk a későbbiekben, hogy mi az, amit a gyerekeink számára itt hagyunk, hogy lehet-e élni a továbbiakban is a Földön. Most ebben a vonatkozásban a Vénusz különösen érdekes, mert a Vénusz és a Mars egyrészt ugye a Föld típusú bolygók, amiknek kérge van, és ugyan nagyjából egyforma méretűek. Nem tudom, hogy szó volt-e a naprendszer keletkezésének a módjáról, hogy minden távolságban a naptól a kicsapódott szemcsékből áll össze az az égitest, ami ott létrejön. A gázanyag kifújódik, a gázanyagot már csak akkor tudja egy égitest magához kötni, ha olyan nagy magot gyűjtött, akkora tömegű, hogy meg tudja kötni a gázt. Ezt a földtípusú bolygók nem tudják. Miután a naphoz közel, magasabb hőmérsékleten a fémek, szilikátok, más anyagok is csapódnak ki, ezért a földtípusú bolygók ilyen szilárd anyagokból állnak, és azért olyan az összetételük, mint amilyen. Ott, ahol a víz lecsapódik, ahol a hőmérséklet csökkenése a naptól távolodva eléri a víz lecsapódási hőmérsékletét, és a jég is hozzájárul, a jég szemcsék is hozzájárulnak az égitestek felépítéséhez, bele tudnak épülni, ott jönnek létre az óriás bolygók. És amikor rácsapódik ez a sok jég, és elég nagy tömegű lesz, akkor már gravitációsan magához tudja kötni a gázt is, de anélkül nem. Na most a belső bolygók közül a Vénusznak és a Marsnak a légköre 95% környékig széndioxidot tartalmaz, mint ahogy nagy valószínűséggel az ősi földébe is sokkal nagyobb mennyiségben volt széndioxid, de ez belekötődött a kalciumkarbonátokba. Na most amiatt, hogy a Vénusz közelebb is van a naphoz, nagyon meleg, és a széndioxid nagy nyomású, 100 atmoszféra nyomás van a Vénusz légkörében, nagy nyomáson a széndioxidnak olyan spektrumvonalai is bekapcsolódnak az üvegházhatásba, amik a földi nyomáson még nem. Ezért van egy megszaladó üvegházhatás a Vénuszon, és ezért lehet nagyon jól tanulmányozni a széndioxidnak a hatását a földi légkör esetében is. A Marson is körülbelül 95% a légkörnek széndioxid, de ez nagyon ritka légkör, és sokkal ritkább, mint a földi, és ennek következtében a széndioxid üvegházhatása nem lényeges, és nem okoz problémát, olyan problémát, mint amilyet a Vénuszon. Tehát a Vénusz és a Mars között van a Föld, és ezért nagyon fontos, hogy tanulmányozzuk, és az, ami miatt maguknak is az ilyen jellegű előadásokat célszerű meghallgatni, hogy lássák, hogy mi van más bolygón. A Vénusznak nagyon sűrű a légköre, körülbelül 100 atmoszféra a felszínén a légnyomás, és mint mondottam, főleg széndioxidból áll, és a légkörében olyan kémia van, olyan felhőképződés van, ami kénsav, sósav felhőzet, kénes sav, kénsav felhőzet, és emiatt az égvilágon semmit nem látunk a felszínéről. Hogyha ultraibolyába nézzük, akkor a felhőzetében van valamilyen anyag, amelyik ultraibolyába elnyel, és akkor látjuk a felhőzetének a szerkezetét, és látjuk azt, hogy hogyan, milyenek az áramlási cellái és egyebek. Azt pontosan, hogy mi az az abszorbens, ami az ultraibolyába elnyel, még nem sikerült kideríteni. A felhőzet körülbelül 40-45 km magasságig, 60 km, 45 km magasságig tart. Fölülről itt kezdődik, és aztán alul 30 km magasságig hat. Ennek következtében nem nagyon látunk semmit. A légkör sűrűségének a változása attól függ, hogy milyen az összetétele. Ennek következtében körülbelül 100 km magasságra nagyjából ugyanolyan sűrű mindegyik légkör. Tehát, ha egy mesterséges holdat telepítünk köréjük, akkor ugyanúgy fékeződik a Vénusz, vagy a Mars légkörébe is, mint ahogy a Föld légkörében fékeződött. Ezért lehetett például a Marson légköri fékezéssel lelassítani a Mars Global Surveyor szondákat, mert a fékezés létrejön. A légköröknek mindig egy bizonyos százaléka ionizált. A nap ultraibolya sugárzása besüt a légkörökbe bizonyos mélységig, van egy áteresztő képesség. A Földön például a látható fény az, ami lejut a felszínre, ezért alkalmazkodott a mi szemünk hozzá, és ezért láttuk ebben a hullámsávban, mert itt van fény. A magasabb és az alacsonyabb hullám hosszúak a Föld felszínére nem jutnak le. Az ultraibolya sugárzás rendszerint olyan 50-60 km alá már nem jut. Most az ultraibolya sugárzás és az extrém ultraibolya sugárzás ionizálja a légkör összetevőit, és attól függően, hogy milyen összetevő van, hogy széndioxid vagy oxigén, vagy mit, vagy a széndioxidot elbontja, különböző ionoszféra rétegek jönnek létre. Tehát attól, hogy a Föld esetében van a D, az E, az F1, az F2 ionoszféra réteg, az annak a következtében jön létre, meg, hogy az összetevője vagy a sűrűsége más. Tehát itt egy dinamikus egyensúly alakul ki a beérkező ultraibolya sugárzás és a légköri összetevő között. Minden légkörnek a legkülső része ionizált és ionoszférát hoz létre. A belső bolygóknak nem nagyon van belső hője. A külső bolygóknak, Jupiternek van, azok belülről is sugároznak ki saját hőjüket. Ez egyenletesen fűti az egész bolygót, de a földtípusú bolygók a naptól kapják a hőt. Elektromágneses sugárzás formájában, és ez ott fűt legjobban, ahol a legközelebb, ahol a bolygónak a felszíne a legközelebb van a naphoz, vagyis ahol zenitbe látjuk a napot. Ha át tud jutni a légkörön, akkor a felszínt melegíti, és a légkörök a felszín átmelegedéséből veszik át a hőt, és melegednek föl. Most annak következtében, hogy ahol a legtöbb hőt kapja, ott fölmelegszik, a meleg levegő fölszáll, a helyére a szomszédos területekről oda megy a levegő, És ahogy elkezd menni, miután a legmelegebb hely általában az egyenlítőn van, miután itt fölmelegedett a levegő és fölszáll, északról és délről oda megy helyére a levegő, és kialakul egy ilyen áramlási cella. Na most minél gyorsabban forog egy bolygó, annál erősebb a Coriolis erő. A Vénusz nagyon lassan forog, 249 nap, vagy nem tudom, valami most hirtelen nem jut eszembe pontosan, a nap alatt fordul meg a tengelye körül. Ennek következtében a Coriolis erő nagyon gyenge, és a fölszálló levegő el tud menni egészen a pólusokig. Ez a Föld esetében a gyorsabb forgás miatt, miután egy nap alatt fordul meg, már egy nagyon rövid idő múlva megtörténik a leszállás, és aztán jönnek a következők. Na most az egyenlítőn fölszálló levegő egész a sarkokig elviszi azt a meleget, amit az egyenlítőn elszenvedett, vagy kapott, és így osztja el az egész bolygóra. Ennek következtében a Vénuszon ugyanolyan meleg van az egyenlítőn, mint amilyen a pólusokon. Annak következtében, hogy nagyon lassan forog a bolygó, de a légköre borzasztó gyorsan körbe megy, már 4 nap alatt körbe fújja a bolygót, ennek következtében az azimutálisan, tehát hosszúsági körök mentén, azonnal elosztja azt a hőt, amit a naptól kapott, tehát nincs éjszaka-nappal közötti különbség. Majdnem mindenütt 1 fokon belül van a hőmérséklet ennek következtében. A leszállásnál itt egy föltorlódik egy poláris gallér a felhőzetben. Ez a leghidegebb hely, ez alatti rész a leghidegebb hely a Vénuszon. Nagyon jól látszanak a felhőszerkezetek az ultraibolya fényben, és nagyon jól kirajzolja. Olyan az egész, a nap alatti pont, tehát a legmelegebb pont úgy viselkedik itt, mint egy hajó után a sodornyom, ahogy látjuk. A legmelegebb pont után így mennek az áramlási vonalak. Itt látjuk a földi esetet, tehát hogy az egyenlítőn fölszálló levegő már nagyon rövid távolságon belül záródik, ez a trópusi öv, beindít egy másik cellát, ami a mérsékelt öv, és aztán jön a poláris vidék. Ezzel szemben ugye azt mondtuk, hogy a Vénuszon a fölszállás azonnal elmegy a pólusokig, tehát egyetlen cella van mindegyik félgömbön. A 243 nap testforgáshoz képest a légkör már 4 nap alatt körbefutja. Na most az az érdekes, hogy ha az északi pólus felől nézzük ezt a poláris gallért, ezt a felhő örvényt, akkor úgy látjuk, mint egy egyetlen örvény, mint ahogy a Földön is, az Antarktiszon egy zárt örvény van, aminek a cseréje a szomszédos légrétegekkel viszonylag ritkevés, ezért tud ott létrejönni az ózonnak a bomlása, mert azok a freonok meg egyéb anyagok, amik bontják az ózont, azok ha belekerültek ebbe a poláris sapkába, a poláris örvénybe, akkor nem tudnak belőle kimenni, nem oszlik el, ezért ott állandóan nő, és ezért tudja az ózont olyan ragyogóan bontani a Földön. A Vénuszon egyébként nincs ózon, nagyon kevés oxigén van a légkörbe. Azonban, hogyha stroboszkópszerűen nézzük ezt az örvényt, akkor kiderül, hogy ez igazából 2 örvény, egyik meg a másik, és ahogy a bolygótest fölött ez a nagy tömegű légkör körbe szalad, úgy tud az egyik irányba, ugye itt megy erre, ott megy arra, és ezek valahogy súrlódnak, minthogyha 2 ceruzát pörgetünk így a kezünk között, tehát a légtömegek a pólus fölött így tudnak egymáson elcsúszni, hogy itt 2 ciklont mozgatnak, és azt pörgetik fogaskerékszerűen. Itt nagyon jól látszik a 2 ciklonnak a létrejötte, de ezt csak akkor látjuk, ezek 6 nap alatt járják körbe a pólust, ezt csak akkor látjuk, hogyha ehhez a 6 napos periódushoz, tehát a hozzájuk kötött koordinátarendszerben nézzük őket. Ez egy nagyon érdekes dolog a Vénusznál. Minden bolygón egyébként, minden bolygón máshogyan oldja azt meg, hogy a szilárd test forgása, ugye a légkörök együtt forognak a bolygóval általában, ugyanolyan irányba általában, csak nem feltétlenül merev testként mennek, emiatt, ha gyorsabban megy valahol, akkor azt úgy érezzük, hogy a szél keletre fúj. Ha lassabban megy, akkor úgy érezzük, ha felszínen állunk, hogy a szél, minthogyha nyugatra fújna. Tehát ez egyszerűen annak a következménye, hogy a test az merev testként rotál, de a légkör az időnként lötyöge, hol előre siet, hol hátra marad. Na most azt, hogy ezt a mozgást hogyan oldja meg a pólus körül a test, az minden égi testen más és más, ilyet, hogy két ilyen ciklonon forog körbe, ezt mások nem láttam még. A Föld esetében a poláris ciklon körül létrejönnek a többiek hullámszerűen, és ezek haladnak körbe-körbe, és okozzák azokat a ciklonál dolgokat, amik hozzák mindig az esős csapadékos időjárást. A Földnek a tengelyhajlása 23,5 fok. A nap nem mindig az egyenlítőben süt legjobban, hanem néha a délin, néha az északi félgömbön. És attól függően, hogy a rák és a baktérítő között hova mászik a maximálisan fűtött hely, ezek a pályák délebbre vagy északabbra húzódnak. És ezért van az például, hogy télen lehúzódnak Görögországig is, nyáron meg néha még mi is abban a területben vagyunk, ahova nem jutnak le ezek a ciklonok, és ilyenkor van az, hogy túl meleg van nálunk, vagy túl esős csapadékos idő, de Görögországban például nem kell egy színházi este, szabadtéri színházi estéhez kijelölni egy esőnapot, mert ott nyáron soha nem lógnak ezek le, és nem esik az eső. Szóval érdekes, amikor ezeket az ember figyeli, hogy ilyen egyszerű dolgokat hogy lehet megmagyarázni. A Vénusz felhőzetéről van szó, több rétegű felhő van, mindegyikben kénessav és kénsav a fő összetevő, a részecskék mérete miatt különböznek a rétegek. Ez a felhő összetétel volt az oka annak, hogy a Vénuszra először leszálló szondák mentek, Venera szondák, amik leszálltak a felszínére, hogy az első szondák a légkörben már elhallgattak. És aztán rájöttek, hogy lemarta a kénsav az érzékelőiket, mire a talajra értek, már nem tudták továbbítani a jelet. És akkor később olyanra csinálták, hogy le tudjanak érni, és olyan volt olyan, amelyik 121 percig még működött a talajon. Volt olyan, amelyik villámot regisztrált a Vénuszon, mégpedig olyan erős villámot, amilyenek a Földön csak szupervillámokba fordulnak elő, tehát sokkal erősebb volt, de más ilyen villám észlelésről nem tudok, nem olvastam. Mint mondtam, miután kívülről nem lehet megfigyelni a bolygó felszínét, ezért mindjárt leszálló egységek mentek. Itt látjuk a Vénusz felszínén azt a rengeteg szondát, amelyik leszállt mindenféle helyen. Azt hitték, hogy olyan sötét lesz emiatt a felhőzet miatt, hogy semmit nem látnak a felszínen, de végül is olyan világos volt, mint egy nagyon esős napon a Földön. És ez mindig így van, tehát a Vénusz lakók, ha léteznek, akkor azok soha nem láthatják a napot. Legfeljebb a pólusról, ott a ciklon közepén. A sűrűsége miatt a légkörnek olyan, ha a Vénusz 6000 kilométeres felszínére lesz, 6000 kilométeres sugarú gömb, tehát 12000 kilométer átmérőjű, ha leszállunk, olyan, mintha egy 1 kilométer átmérőjű gömbön állnánk, ez olyan, mint a Hortobágyon a délibáb. Tehát ilyen jellegű a kép, hogy olyan, mintha egy kis pici gömbön állnánk. És hogyha ezt visszavetítik úgy, amilyen lenne, akkor látjuk, hogy a felszínnek milyen részét láttuk. Az érdekes az volt, hogy köveket lehetett látni, és összetételt is mértek, és ezek olyanok voltak, mint a földi bazaltok, toleítes bazaltok, és a köveken néhol repedések látszottak, rétegek látszottak, bizonyos helyeken olyan, mint a puzzle, mintha egymás mellé rakták volna a köveket, tehát nagy valószínűséggel nemrég ömlött ki a bazalt, tehát vulkáni működés volt, most repedezik föl a hűlés következtében, illetve bizonyos helyeken már el is porlat. Na most ez fantasztikus, érdekes, hogy ebben a légkörben, ami ilyen erős savakat tartalmaz, rettenetesen nagy a málás, a kémiai málás, a felszín kémiai málása. A színe ilyen légkörbe, tehát nagy felhőszemcséket tartalmazó légkörbe teljesen kiszoródik a kék, tehát minden sárgának látszik. Ezeket a elhelyezett színskálával tudták utólag bemérni. Borzasztó gyorsan szaradja körbe a légkör, 4 nap alatt körbefutja, de ez a sebesség, ez a felszín felé csökken, annyira, hogy a felszínen fantasztikus gyenge a szél, és alig mozog a levegő, viszont azáltal, hogy ilyen nagyon sűrű a légkör, a kis szélsebesség is képes fölkapni a szemcséket és arrébb vinni. Itt a szondának a lábán az alatta, 60 perc alatt, ami alatt még élt és működött a felszín, tudnék, túlmelegszik. Ja, ezt sem mondtam, hogy 470 Celsius fok a felszíni hőmérséklet, tehát nagyon meleg van. És amikor már túlmelegszenek a szondák, akkor a belső, tehát akkor nem tudnak továbbítani adás, tehát mérésre abba adják, és nem tudnak továbbítani, amikor tönkre mennek. De hogy amíg ott volt a felszínen, itt lehet látni, hogy a lábára rászóródott por mennyisége változik, tehát a pornak az elhelyezkedése, tehát a légkör föl tudja emelni a porszemcséket, és arrébb tudja vinni. A másik, amit a szonda lábán mérni lehetett, vagy látni lehetett, hogy a megvilágítottság is változik, tehát ezen a furcsa felhőkkel teli légkörön is a nap különböző módon tud keresztül sütni, mert például itt még viszonylag sötét, ugyanakkor ezen a részen újra világos, tehát látszik, hogy változott a megvilágítottsága, tehát a nap fénye a felhők között be tud jutni. Miután ilyen felhőzettel borított a Vénusz, és semmit nem lehet látni a felszínéről, már nagyon korán, a 60-as években elkezdtek radarméréseket. Egyáltalán a 60-as években elkezdték már az égitesteket megradarozni. Ugye tudjuk, hogy az első radart, égitest radarozást 1948-ban Magyarországról és az USA-ból hajtották végre, majdnem egyidejűleg, egy héten belül a Baj Zoltán és csoportja csinálták a Földit, ez ekkor még a Holdat radarozták meg, és onnan kaptak visszhangot, és aztán a 60-as évektől más égitesteket is, például a Vénusz. Na most a Föld és a Vénusz mozgása majdnem rezonáns, vagy legalábbis azt mondhatjuk, hogy rezonáns, tudnélik, amennyi idő alatt a Vénusz körbejár, mindig ugyanott találkoznak közel, pontosabban mindig úgy találkoznak a Földdel, hogy ugyanazt az oldalát mutatja a Föld felé. Tehát amikor radarozni érdemes a Vénuszt, akkor mi mindig csak ugyanazt az oldalát látjuk, mert akármikor találkozunk, mindig ugyanazt az oldalát látjuk. Tehát a Vénusznak egy oldaláról valamiféle képet azért radarral lehetett kapni. Például lehetett látni, hogy vannak becsapódásos kráterek, és egy nagyon éles központi csúccsal, és miután ezt mindjárt meglátták, azt mondták, hogy legyen ez a nulla hosszúság, ez a Vénuszon a Greenwich. Úgy hívják ezt a krátert, hogy Éva kráter. Ettől kezdve a Vénuszon mindent általában nőkről neveztek el. Pontosabban, amikor még ezt a legelső képeket látták, akkor látták, hogy van egy-egy fényes folt, ezt elnevezték alfának, aztán látták, hogy vannak hosszú, elnyúlt valamik, ezt elnevezték bétának, és aztán kezdtek el nőkről elnevezni dolgokat. Ezekről a korai radarfelvételekből látni lehetett, hogy van egy alfa terület, van egy éva, vannak bizonyos dolgok, de hogy ezek pontosan mik, azt nem lehetett látni. Ez a felbontás az évek folyamán egyre javult, annyira, hogy a 70-es években már a Szaturnuszig elradaroztak, és a Szaturnusz gyűrűjéről megállapították, hogy főként jégből áll. Tehát nagyon gyorsan fejlődött a radartechnika. Találtak a Vénuszon valószínűleg völgyeket, óriási nagy völgyeket, azon hegyeken kívül. És aztán az első Vénuszra leszálló szondák után elküldték az első Vénusz körüli szondát, ami Vénusz körüli pályára állt, és radarozott a felszínéről Venera szondákat, és ezek az első felvételek, amik gyűrt, hosszú hegyrendszereket mutatnak a Vénusz felszínén. Tehát egy nagyon érdekes felszínről van szó. Azután jött az amerikaiaknak a Pioneer Vénusz szondája, amelyik ugye ilyen keskeny sávokként tapogatta le, mint ahogy itt egy-egy sáv kimaradtot látjuk, hogy mennyit tud egyszerre letapogatni, és miközben ő 243 napig folyton radarozott, a Vénusz alatta elfordult, és ilyen sávokból összeállt a Vénusznak a térképe, amit itt Mercator vetületben látunk, és kiderült, hogy az, amit Bétának láttunk, az két különálló hegy, amit fönt lehetett látni, az egy magas, kontinensszerű képződmény, és gyűrt hegyek vannak körülötte. És aztán ment a Magellan szonda, amelyik nagyon jó másfél, azt hiszem 100 méteres felbontás is elért, igen, a Pioneer Vénusz az másfél kilométereset, ő már 100 méteres felbontás elért, és ilyen módon állt elő a Vénusznak a felszíni képe, ami nagyon különbözik a Földitől. Dominálnak rajta a kör alakú képződmények mindenütt. Látszik, hogy van egy egyenlítői, aktív egyenlítői sáv, ahol hegyek vannak, hegyképződések vannak. És ezeket fogjuk majd most közelebbről megnézni. Kiderült, hogy az az alfa, amit legelőször a földi radarokon láttak, az egy nagyon komplex, összetörött terület, az oroszok parkettának nevezték el, mert nagyon különböző irányú törésrendszerekkel van tele, hogy vannak vulkáni hegyek sorozatai, ezt majd megmutatom közelről is, egymás mellett olyan 60 km átmérőjű vulkáni hegy sorozat. De persze ahhoz, hogy ezeket a radarfelvételeket értelmezni tudjuk, ahhoz nagyon meg kellett tanulni, hogy hogyan. A radarokat egyébként háromféle módban használták. Az egyik az, hogy ha függőlegesen fölfele mérik a futási időt, akkor magassági mérést tudnak létrehozni, tehát látjuk a topográfiáját a bolygónak. Ha oldalra, akkor képet lehet alkotni vele, képalkotó radar. És a harmadik, hogy mennyit ver vissza a radarból az a felszín, amint van. Például a víz nagyon sokat visszaver, az nagyon fényes. Tehát, hogy milyen anyagú az egész, arra is lehet következtetés levonni. Na most az volt az érdekes a Vénusz megradarozásánál, hogy bizonyos helyeken nagyon fényesen vert vissza a bolygónak a felszíne, és amikor a magassági méréseket megcsinálták, akkor kiderült, hogy ezek a magas hegységek. Tehát olyan a Vénuszon, ez az 500 Celsius fokos felszínű, mint amilyen a hóhatár a Földön. De a Földön a hóhatár ott van, ahol nulla fok van, tehát a nulla fok alatti részeket látjuk nagy radar visszaverő képességűnek, mert a hó az nagyon jól visszaveri a radar hullámokat. De nyilvánvaló, hogy a Vénuszon nem lehet H2O hó, ami ezt visszaveri, és ez tulajdonképpen már az első radarfelvételeknél észrevették, hogy a radar visszaverő képesség nagy magasságokban nagyon magas, és talán egy néhány évvel ezelőtt, 4-5 évvel ezelőtt olvastam azt a cikket, ami talán már megmagyarázza, hogy mi okozza. Mégpedig a galenitet teszik felelőssé, ami a Földön nagyon gyakori. Tudnilik, modellszámításokkal számolták ki, hogy a felszínből kigőzölgő anyagok ezen a hőmérsékleten milyen magasságba csapódnak le, és olyan tulajdonságúnak kell lenni, hogy a radarhullámokat jól visszaverje, és a galenit volt az egyetlen, amelyik ennek megfelelő volt. Gondoltak korábban fémre, tehát hogy elpárolognak ebben a nagy hőmérsékleten a fémek, azonban ez nem feltétlenül vált be, vagy félvezetőkre gondoltak, vagy ilyenek. Tehát az valószínű, hogy ez a nagyon reaktív légkörrel, kénsavval, sósavval sósavat tartalmazó légkör borzasztóan bont mindent. Ezek ahogy hűlnek, vagy egyáltalán a könnyebb elemek felszállnak, ugye, mint ahogy minden légkörben minél könnyebb egy molekula, annál magasabbra tud szállni, hogy, és akkor egy bizonyos hőmérsékleten elérik a saját lecsapódási hőmérsékletüket, és ugyanúgy, ahogy a Földön a H2O a hóhatáron lecsapódik, ott lecsapódik, és attól kezdve ott sokkal nagyobb a radar visszaverő képesség. Hogyha nagyobb becsapódás van, és még friss a kráter, akkor ilyen sugársávokat látunk a kráterek körül, ahogy a becsapódás az anyagát, az égitest anyagát szétszórja mindenfelé. Abból, hogy egy felszínen hány krátert látunk, sokat vagy keveset, azt tudjuk mondani, hogy ez egy sokkal öregebb felszín lehet, mert már nagyon régóta gyűjtögeti a becsapódási nyomokat, mint egy fiatal felszín, amin még csak kevés gyűjt össze. Ez persze egy légkör nélküli testre igaz, és egy olyanra, amelyik nem aktív geológiailag, mert a Földön hiába keresünk krátereket, a légköri erózió, a vízerózió, a lemeztektonika eltünteti őket, tehát itt nem olyan nagyon tudunk visszamenni a múltba, de a Hold esetében a 4,5 milliárd évet, legalábbis 4 milliárd évig visszamenőleg ezeket követni tudjuk. Biztos a Bérci tanár úr erről beszélt már, vagy ha nem, akkor fog. Na most a többi égitesten, többek között a Holdon is vannak óriás becsapódások. A Hold azért jó, mert azáltal, hogy nem aktív, nem tűnik el a felszínéről semmi, csak legfeljebb egy másik becsapódás tünteti el a nyomot, mert agyoncsapja. Látszanak a régi kráterek, és a 96 környékén, amikor a Clementine szonda végigmérte a Holdat, derült ki a magassági mérésekből, hogy vannak olyan óriási medencék, például ez a South Pole Etkin medence, ami 2500 kilométer átmérőjű, amelyek már nem látszanak, ha ránézünk a térképre egyáltalán, de ha a magassági méréseket megcsináljuk, akkor kiderül, hogy ott egy nagy medence van. És ez bizonyította be nekünk azt, amit Podell számításokkal már korábban a naprendszer keletkezéséről mondtak, hogy a égitestek gyűjtögetése kezdetben kis összetapadással, és ahogy nőtek, egyre nagyobb ütközésekkel, és a végén nagyon nagy ütközésekkel zajlott, mert a keletkezések úgy vannak, hogy mondjuk a Föld típusú bolygók felség területén létrejött 1000-1500 test, és a végén ezek már annyira zavarják egymás hatását, hogy olyan nagy ütközéssel ütköznek össze, hogy vagy szétrobbantják egymást, és újra kezdődik a törmelékből az összeállás, vagy sikerül az egyiknek a másikba beleolvadni, és akkor növekszik naggyal a tömege. Tehát ezek a nagy medencék a Holdon mutatták meg, hogy a naprendszer keletkezésének olyan 4 milliárd évvel ezelőtti fázisában ilyen óriási ütközések zajlottak le. Na most ez azért érdekes, mert például a Föld holdja ekkor keletkezett, és így. Egy ilyen nagy ütközés volt az, ami a Föld külső kérgét lefröccsentette, az gyűrűként a Föld köré állt, és ebből állt össze a Hold. Ez a Hold felszíne, amelyik mutatja, hogy vannak olyan a sötét területei a Holdnak, a Máre területek, ahol nincs kráter, tehát ez sokkal-sokkal fiatalabb, mint az, amit az első képen láttunk. A Vénuszon nem találtak ilyen nagy becsapódásos krátert. Na most nagyon érdekes törmelék terítőre, ami a Vénuszon van, ami abszolút nem olyan, mint amilyen a Holdon vagy máshogy. Tehát nem arról van szó, hogy sugársávosan kivágódik az anyag minden irányba, hanem ilyen virágszíromszerűen, mint egy kilöttyen, mint egy ki, jön ez az egész. Na most kiderült, ez nagyon jól mutatja ez a kráter, amit Auréliának hívnak, hogy a virágszírom ragyogóan kirajzolódik, és hiányzik egy szegmens. ebben a fantasztikus, sűrű légkörben, amikor nem merőlegesen jön a test, hanem egy kicsit ferdén, úgy fölmelegszik a test maga, hogy olyan áramlásokat, turbulenciák indulnak el, hogy abba az irányba a törmelékterítő nem tud kiterülni. Egyszerűen nem potyog le, hiányzik egy szegmense. Tehát a nagyon sűrű légköröknél látunk ilyen jellegű dolgot, és miután a Vénusznak ilyen fantasztikusan sűrű a légköre, azért látjuk nála feltűnően. Azóta már tulajdonképpen a naprendszer bolygótestjeit illetően a legsűrűbb légköre a Vénusznak van, utána a Titánnak, amit most vizsgál a Cassini-szonda, és csak harmadik a Föld. Na most bizonyos dolgokat, amit a Vénuszon ez a nagyon sűrű légkör okoz, már megtaláltak a Titánon, a Földön meg senkinek nem jutott eszébe eddig, hogy figyelje, és nem is olyan nagyon tudjuk figyelni, mert hála Isten, mi még nem láttunk a Földön becsapódást, ha csak azt a 908-as Tunguz eseményt nem számítjuk. Nem, nincs a Földön, mindent eltüntet az erózió nagyon gyorsan, és legfőképpen a törmelékterítőket nagyon hamar lekoptatja. Az egyik beszélgetésnél egy vegyésszel került szóba, hogy van egy úgynevezett kritikus hőmérséklet, tehát a víz esetében ugye tudjuk, hogy a Földön a víz tud gáznemű, folyékony és szilárd halmazállapotú lenni. Az ő fázis diagramján egy bizonyos nyomásig, egy bizonyos hőmérsékletig az egyik állapot, egy bizonyos hőmérsékleten a másik állapot van. Ezt a víznél mi nagyon jól ismerjük. Na most, ha nagyon megnő a hőmérséklet, és nagyon megnő a nyomás, akkor egy olyan állapot áll elő, amikor a folyékony és a szilárd fázis nem választható szét. A diffúziója a gáznak olyan gyors lesz, mintha folyna. És ez a széndioxidnál 31 atmoszféra nyomáson bekövetkezik. És miután a Vénuszon 90 atmoszféra a felszíni légnyomás, nyilvánvaló, hogy az a nagy nyomás okozza, hogy az a légkör, amelyik a Vénuszon van, az ilyen kritikus állapotban van, tehát úgy viszi magával a kivágott poranyagot, mintha folyna, mintha posvány lenne. És ilyen módon teríti szét, és azért vannak ilyen furcsa törmelékterítők a vénuszi kráterek mögött, kráterek körül. És aztán van egy nagyon érdekes dolog, hogy 10-12 kilométer alatt az összes kráter nem szingli kráter, hanem többszörös. Ez volt az első, amit megfigyeltek, és akkor kiderült, hogy ez a borzasztó sűrű légkör szétrobbant, olyan nagy surlódás keletkezik, és annyira fölforrósítja a testeket, hogy szétrobbannak. Legalábbis lerobban róluk valami. Azok a testek, amik olyan kicsik, hogy 10 km környéki krátert hoznak létre, azok teljesen szét, több darabra szétrobbannak, és a darabok szinkron csapódnak be. És ezért látjuk, azt látjuk, hogy a törmelékterítők még a légkörbe ütköznek, és olyan helyekre potyognak le, ami nem egy szimmetrikus, tehát nem az egyik a másik után esik le, hanem szinkronba. Ilyet már más égitesten még nem találtak. Itt van egy hármas csomag, ott volt egy kettes, itt van egy csomó négyes csomag, tehát hogy egyszerre jönnek be, széttörik. Egy bizonyos méretnél teljesen szétrobbannak a testek, tehát egy bizonyos méretű kráternél kisebbet nem találnak. 3 kilométernél kisebb krátert nem találtak, mert azok a testek, olyan kicsi testek, amik ekkora krátereket hoznának létre, azok a légkörbe szétrobbannak és nincsenek. Egy bizonyos mérettől csökken a számuk a meghatározott méretű krátereknek, a Holdon ezen a görbén lennének az összes pontok, tehát egy légkör nélküli testen ezen az egyenesen, a Vénusznál letérnek róla, és aztán egyszer csak megszűnik, van egy ilyen levágási határ. Nyilván van levágási határ a Titánon is, és a Földön is, de a Földről fogalmunk nincs. Most még egy nagyon furcsa dolog volt a vénuszi kráterekkel kapcsolatban, hogy Bizonyos helyeken ilyen sötét parabolákat lehet látni. A radarnak az a tulajdonsága, hogy a radar hullám környék, tehát amilyen hosszú a radar hullám, amivel megradarozzák, azon a környéken, ha annál nagyobbak az a felszíni durvaságok, akkor az egészet különböző helyre szórja vissza, attól függően, hogy egy ilyen durva felszínek melyik felére esett rá, és az hova dobja el ezt a fényt. Hogyha nagyon sima valami, akkor a radarhullám bejön, és egybe elmegy, mint egy tükörről. Tehát, ha én innen radarozok, és innen nézem, föl akarom venni a visszavert jelet, akkor ha nagyon sima a felszín, akkor nem kapok visszafele jelet, vagyis sötét a radaron az, ami sima. Ami durva felszínű, az ide is szórja meg, oda is szórja meg, amoda is szórja, nekem is szór vissza valamennyit. Tehát ami világos, az durva felszínt jelöl. Az, hogy itt ilyen sötét felszínek vannak, azt mutatja, hogy itt a felszín anyaga nagyon finom szerkezetű, a radar hullám hullámhosszához mérve. Most, amikor közelebb mentek, akkor kiderült, hogy ezek a parabolák, sötét parabolák egy-egy kráter körül vannak. És akkor rájöttünk, hogy tulajdonképpen arról van szó, hogy a Vénusznak van egy nagyon gyorsan forgó légköre. Ha becsapódik egy test, és fölvágódik az anyag, a kivágott anyag nagy magasságra is, minden magasságban, amilyen a légkörnek a amilyen a szélsebesség, az fölkapja az anyagot és elviszi. Ha ez Dunaújvárosnak a füstjével történik, akkor ha fölülről fotózzuk, üreszközről fotózzuk, akkor egy ellipszis alakú foltot látunk egy-egy kéményből kijövő kosz, vagy egy vulkánból kijövő poranyagnál, mert egy vulkán folyamatosan működik, azt a port, amit ő ki, azt egy elliptikus alakú területen látjuk. Azonban, ha csak egy pillanatra történik egy becsapódás, és fölszáll az anyag, akkor nincs utánpótlás, a közepén sokkal kevesebb anyagban nem töltődik föl, egy ilyen parabola sávban kihullik a por, és ott a talaj azért lesz ott sima, mert ott kihullott a por. A másik következménye annak, hogy a légkörbe a testről lerobban valami az, hogy létrejön egy lökésfront a légkörbe, és ez a lökésfront összetöri a talajt, borítja a talajt. És ennek következtében egy-egy becsapódás körül nagy sötét folt jelenik meg. Van olyan, hogy ott a kráter, és ott van a sötét folt, és van olyan, hogy nincs kráter, de ott a sötét folt. És ez felel meg a Földön a Tunguz eseménynek, amikor bejött valami test, most már azt lehet mondani nagy valószínűséggel, hogy kisbolygó, nem üstökös, mert annak sokkal nagyobb magasságba kellett volna szétrobbanni. Ez olyan 8-10 kilométer magasságba robbant szét, a kisbolygó bírja ki odáig a Földnél. Szétrobbant, egy olyan lökésfrontot hozott létre, aminek következtében letarolta a talajt, és letarolta a fákat, és ezt látjuk még a mai napig is, de mindenképpen utána lehetett látni, ezt 83-ban csinálták ezt a felvételt. Tehát, hogy egy sűrű légkörbe az az esemény, ami nálunk az emberiség történetében az egyetlen esemény, ami ilyen becsapódást, nagyobb becsapódást megéltünk, az egy mindennapos esemény, az állandóan létrejön, az minden becsapódás környékén létrejön. Egyrészt akkor, ha elég nagy a test, akkor is porítja a talajt. Ha meg kisebb a test, akkor teljesen szét is töri, esetleg annyira széttöri, hogy csak egy sötét folt marad ott, és nincs is kráter, tessék.
A Tunguszka hogy volt, én azt hallottam, hogy nem is csapódott be, hanem
nem. Igen, nem csapódott be. Nem találtak semmit, nem találtak krátert, nem találtak testet, nem találtak semmit. És akkor kezdték el először üstökösre gondoltak, aztán amikor elkezdtünk mi is utazgatni, akkor már azt mondták, hogy UFO-k, aztán rájöttek, hogy nem UFO-k, aztán számolásokat végeztek, és kiderült, hogy kisbolygó kellett, hogy legyen, mert üstökös az 50-60 kilométer magasságban már fölrobbant volna, és semmi darabot nem találtak, semmi anyagot nem találtak, de 92 környékén egy olasz-orosz csoport elment, és ott az egy olyan nagyon nyírkos, vizes terület, leástak mélyre, olyan 1 méter mélységig, körülbelül 55 cm mélységbe kell lenni annak a rétegnek, ami akkor rakódott le, amikor ez az esemény történt, 908-at ez jelzi, és ettől kezdve megtaláltak olyan ritka földfémeket, iridiumot, platina csoport elemeit, amik arra utalnak, hogy itt valóban egy kívülről jövő test robbanása okozta az eseményt. Tehát azok a megfigyelések, amiket leírtak, azok mind nagyon jól összeillenek ezzel, és azért jelzi általában a platina csoport elemeinek a feldúsulása egy rétegbe, hogy az egy külső test, mert a Föld esetében a Föld magjának a képződése kapcsán ezek az elemek lesüllyedtek, és a maghoz közel vannak, tehát a kéreg elszegényedett ezekbe az elemekbe, például iridiumba. Ezzel szemben egy kisebb test, egy meteorit, a meteorit az néha nem, mert hogyha az egy nagy szétrobbant testnek a vasmagja vagy valami, akkor nem erről van szó, de egy primitív test, amelyik nem melegedett át, nem differenciálódott, nem lett neki vasmagja meg külső kérge, hanem egy pici bolygó vagy egy üstökös, abban még vegyesen vannak az elemek, tehát az iridium is, ezért lehet kimutatni például a 65 millió évvel ezelőtti becsapódással magyarázott, tehát a dinoszauruszok kipusztulását becsapódással magyarázni, mert abban a rétegben, ami a 65 millió évnek megfelelő, sokkal több az iridium tartalom, mint másút. És azáltal, hogy ezt nem csak Olaszországban, hanem Kínában is, meg Ausztráliában is megtalálták, ebből nyilvánvaló, hogy ez az egész földre leüllepedett, tehát egy akkora becsapódás volt, aminek az anyaga fölkerült a légkörbe, a légköri szelek elkapták, az egész földre szétterítették, és mindenütt lehullott. Na most ez volt az érdekes, hogy itt is megtalálták abban, azt hiszem 45 cm vagy 50 cm mélységben, ami 908-nak felel meg, a földusulást. És az az érdekes, hogy nem csak abban a rétegben, hanem lefele találtak még egyre csökkenő mértékben, hogy a talajvíz, ami ez egy tundrás vagy ilyen mocsaras vidék, a talajvíz az levitte és ülepítette, tehát lefele ment, fölfele nem. Tehát ebből teljesen egyértelmű most már, hogy a 908-as az egy becsapódás volt, hogy az olyan becsapódás volt, ahol a laza test szétrobbant, és a lökésfrontja csinálta azt, ami ezen a felvételen is látható volt. Na most a Földön ritka az ilyen esemény, mert a Föld légköre egy atmoszféra nyomású, de egy 90 atmoszféra nyomású légkörbe minden becsapódás ezzel jár. Tehát az egy mindennapos esemény. Nagyon furcsa felszíni képződmény van a Vénuszon, amit már mondtam, a parkettának nevezték az oroszok, később az amerikaiak tesszerának nevezték, most már elfogadta a tudományos irodalom, hogy tesszerának nevezzük ezt. Ez egy extrém módon összetört terület, vagy legalábbis nagyon különböző irányú völgyek, gerincek vannak az egész területen. Ilyet semmelyik másik égitesten nem találtak még, csak a Vénuszon. Vannak nagyon sima területek, ez az, amiről kiderült, hogy 5 kilométer magasan van, mint a mi tibeti fennsíkunk, és ennek az északi oldala mentén itt vannak a gyűrt hegyrendszerek, és itt csatlakoznak hozzájuk a tesszerák. Tehát, hogy van bizonyos elhelyezkedés, amikor a Magellan-szonda felvételén közelebbről megnéztük, meg lehetett nézni, akkor látni lehet részletesebben egy-egy ilyen tesszerát, ez emellett az 5 kilométeres magas tibeti fennsíknak nevezhető valamin keletkezhetett. A másik nagyon különleges alakzat a Vénuszon a koronák, amiket ilyen lineamentumok, repedések, gerincek kötnek össze egymással, amiből teljesen nyilvánvaló, hogy itt nem arról van szó, hogy az egyik képződik, aztán a másik képződik, hanem szinkronba képződik a kettő, és megredőzi a kettő közötti nagyon vékony kérget, az a fölemelkedés, ami a koronák esetében megtörténik. Van közöttük 800 kilométer átmérőjű a hengó korona, vagy kisebbet 40-50 kilométer, tehát a legkülönbözőbb mérettartományban. Ilyeneket sehol máshol a naprendszerben nem találtak még. A jellemzőjük általában az, hogy radiális törésrendszer van, és egy gyűrű alakú képződmény a közepén. Van, ahol csak ezek a gyűrűszerű képződmények találhatók, van, ahol mind a kettő nagyon jól kifejlődött és nagyon jól látszik. Nagyon sokféle formáját állapították meg. Általában tehát repedés rendszerek tartoznak hozzá, és kifolyások, vulkáni kifolyások. Úgy magyarázzák a keletkezésüket, hogy egy forró köpencse fölemelkedik, fölnyomja a kérget, egy dombot, dómot hoz létre, ezen a dómon létrejönnek a radiális törések minden irányba, és aztán vagy kiömlik a benne lévő láva, vagy visszahúzódik az a láva, mert valahol máshol lesz megint egy dóm kiemelkedés, és akkor nem marad dóm formájába, amikor még dóm, akkor elkezd gravitációsan lecsúszni a környezete, és létrehozza a kerekredőzetet, és most vagy visszahúzódik a láva, vagy kiömlik a láva, és emiatt a közepe nem feltétlenül marad kiemelkedés, néha mélyedésként maradnak meg ezek a koronák. Nagyon sok vulkáni kiömlés tartozik hozzájuk. Ezek dominálják a Vénusz felszínét. Ahhoz képest, hogy a Földön mindenütt lineamentumokat látunk, lineáris töréseket látunk, a Vénuszon semmi ilyen nincsen. A legnagyobb közülük az Artemis csazma, ami 2500 km átmérőjű. Láttak a Vénuszon gravitációs lecsúszást, tehát csúvadásokat. Láttak nagy vulkáni hegyeket, amelyek némelyike nagyon nagy, nagyon óriási nagy, tehát ilyen szempontból ilyen nagy méretű hegy, a Földön van néhány vulkán, ugye, stratovulkán, és a Vénuszon van. Ilyen nagy vulkáni hegyet másutt nem olyan nagyon. És az alfa terület környékén az a vulkáni sorozat, amire utaltam, egymás hegyé hátán vannak. Ezek körülbelül 25 kilométer átmérőjű palacsinta vulkánok, tehát olyanok, mint egy palacsinta. Látszik, hogy az egyik korábban keletkezett, mint a következő, és rátelepül a másikra, ilyen módon helyezkedik egy másik ilyen vulkáni kiömlés, ami 800 kilométer távolságig eljuttatta a kifolyó vulkáni anyagot. Ez olyan, hogy ha itt kitör egy vulkán, akkor egész Csehszlovákiát, Csehországot is még betakarja egy-egy ilyen kiömlés, tehát óriási méretű. Hogy a kisebbek akkorák, mint itt a Földön a vulkánok, a földi szokásos vulkánok, a nagyobb kiömlések azok még sokkal nagyobbak. És különböző kifolyások, különböző időben történt kifolyások egymás hegyén hátán, rengeteg mennyiségű láva kerül ki ilyen módon a Vénusz felszínére. Van olyan, ahol látjuk a becsapódásos krátert, amit elöntött, de nagyon sokszor csak a láva felszín az, amit látunk. És ez a láva felszín, ahogy kiömlik, és elkezd hűlni, nagyon lassan hűl, mert ugye 500 Celsius fokon nagyon lassú a hűlés, ahogy hűl és csugorodik, repedések jönnek rajta létre, és nagyon szabályos repedések. És azt mondják, hogy ebből a távolságból, hogy mennyi, mekkora távolságra vannak a repedések, meg lehet határozni annak a láva rétegnek a vastagságát, amelyik ott akkor kiderült. Na most Vénusz felszínének a 65%-a ilyen vulkáni síkság. Láttuk, hogy milyen sok helyről, mennyi vulkán, egy-egy korona környékéről mennyi vulkáni anyag ömlik ki. Tehát mindent beborít, és ez a kiömlő láva nagyon hígfolyós, mert ezen a magas hőmérsékleten a nagy sótartalom miatt olyan hígfolyós, hogy ugyanúgy, ahogy a Földön a víz mindent az azonos ekvipotenciális felületig betölt. Tehát látunk néhány kiemelkedő hegyet, amik vulkáni hegyek, és látunk nagy lávasíkságokat, amiken meg lehet különböztetni a különböző kifolyási epizódusokat, ahogy újra meg újra ki, tehát a széle, a lebenynek a széle, ahogy a vulkáni anyag kiment, de mindent elborít. És nem csak azokat lehet látni, hanem nagyon hosszú vulkáni folyásokat is lehet látni. Van olyan, amelyik 6800 kilométer hosszú, hosszabb, mint a leghosszabb földi folyó, és a szélessége másfél kilométer marad ezen a 6000 kilométeren keresztül. És ez ezzel magyarázható, hogy nagyon magas a felszíni hőmérséklet, nagyon nagy a sótartalma a vulkáni anyagnak, nagyon hígfolyós, és úgy viselkedik, mint a Földön a víz. A Vénuszon viszonylag kevés kráter van, itt például látunk egyet, a Kleopátra paterát, amiről nagyon hosszú ideig nem is tudták, hogy vulkánie vagy becsapódásos eredetű, és azt találták, hogy a Vénusznak az egész felszínén egyenletesen oszlanak el a kráterek, tehát ha véletlen szám szimulációval próbáljuk előállítani, akkor körülbelül ilyen jön létre. Tehát nincs a Vénuszon olyan, hogy sok kráter van valahol, és máshol kevés. Tehát a Vénuszon nincsenek fiatalabb vagy öregebb területek. Olyan, mintha az egész mostani felszíne egyszerre jött volna létre. Ebből arra következtetnek, hogy gyűlik benne a hő, a testben gyűlik a hő, és nem tud kijönni, nincsenek szelepei, ahol a felhalmozódó hő kijöjjön, és amikor már annyi hő felhalmozott, akkor egyszerre az egész kéreg befordul, megfordul, és mindent elönt a láva, egyszerre az egész bolygót. Tehát az a felszín, amit most látunk a Vénuszon, az egy nagyon fiatal, mint egy 800 millió éves felszín, és teljesen egyenletes, tehát egyszerre jött létre. Az óceán középi hátságokon, a Föld esetében, a szelep állandóan nyitva van, tehát mindig ki tud jönni, emiatt nincs nagy robbanás. A Vénuszon folyton mindenütt ki akar jönni, de sehol, valahogy sehogy nem tud kijönni, és ahol aztán végre ki tud jönni, ott fölemeli a hegyet, mint a kispuk cipőjét, a szökőkút, ez az, hogy dinamikusan tartja magasban. Nem azért magas a hegy, mert olyan merev a kéreg, hogy elbírja azt a nagy hegyet, hanem azért, mert a fölfele áramlás föntartja magasan, dinamikusan tartja fönn, és mindaddig, amíg a felfele áramlás van, addig magas a hegy. Ha valamilyen ok miatt eltűnik onnan az az anyag, ami föntartja, akkor a hegy szépen visszasied, relaxálódik, mint ahogy földi hegyeknél is tudjuk, hogy vannak ilyenek. Hát a béta régió egy ilyen forró pont, amit ugye másodiknak fedeztek föl, ahol hegyek vannak. Egyetlen terület van, az a bizonyos tibeti fennsíkhoz hasonlított dolog, az Istár felföld, ahol vastag a kéreg, ahol a kéregnek gyökere van, ugyanúgy, ahogy a földi kontinentális kéregeknek is gyökere van. Az összes többi helyen a Vénusz kérge nagyon vékony, olyan vékony, hogy tulajdonképpen inkább bőrnek lehetne nevezni, mint kéregnek. Na most, hogy egyszerre képződik új kéreg a Vénuszon, ez egy érdekes dolog a Földre vonatkozóan is, hogy vajon a Földön is, vagy más égitesten is működik-e így. Na most a Földön ugye két-háromféle vulkanizmus van. Az egyik a forrópont vulkanizmus, mint amilyen a Hawaii, ahol egy a mag felszínétől áramló köpenyáramlás megy föl, és az csinál egy ilyen gravitációs anomáliát. Az az érdekes, hogy a Vénuszon is a béta hegységnek ugyanilyen a profilja, gravitációs anomália profilja, tehát a béta alatt egy forró pont van. A Földön a másik vulkáni működés a tenger alatti hátságoknál a hasadék vulkanizmus, tehát amikor van egy hosszú repedés, abból kiáramlik, kifolyik a láva, és létrehozza ezt a lineáris alakzatot, és a harmadik az, ahogy a Földön, az óceáni kéreg nagyon merev, nagyon hosszú ideig tudja továbbítani azt a nyomást, amit megkapott, és csak ott bukik le, ahol ütközik a kontinentális kéreggel a szubdukciós zónáknál. Itt betolódik, megolvad, viszi magával a rajta lévő összes üledéket, ami széndioxid, meg víz, meg minden beleépült, azok felszabadulnak, és aztán robbanásos vulkanizmust hoznak létre. Robbanásos vulkanizmust nem nagyon találtak a naprendszerben a Földön kívül, mint ahogy lemeztektonikát sem. A Vénuszon se egy van, ahol esetleg elképzelhető. És ennek következtében a Földön az ilyen lineáris dolgok azok, amik a dominálnak. Ehhez képest a Vénuszon meg mindenütt a kör alakú koronák, a koronák, a koronák. Tehát óriási különbség van a kettő között, hogy hogyan működik. Na most vajon van-e lemeztektonika bárhol máshol a naprendszerben? Hát eddig nem találtak sehol. Azt feltételeztek, hogy a Vénuszon van, mert a Vénusz körülbelül akkora, mint a Föld, az várható, hogy körülbelül ugyanúgy fejlődött, talán ott van. Végül is a Vénuszon se találtak semmit. Ha összehasonlítjuk ugyanolyan felbontásban a Földet a Vénusszal, amilyennel a Pionír Vénuszig tudták a Venyera szondák meg a Pionír Vénusz megcsinálni, hát tessék megnézni, hogy a Földön a lineáris alakzatok hogy dominálnak, a Vénuszon semmi nem látszik ebből. Tehát nem olyan, mintha itt egy lemeztektonika működni tudna. Ugyanakkor, ha megnézik azt, hogy különböző magasságokban lévő területek a bolygó összterületéhez képest hogy helyezkednek el, akkor ugye a Föld esetében vannak a kontinentális kérgek, magas hegységei, kontinentális, és a másik pedig az óceáni kéreg, a másik csomag az óceáni kéreg. Tehát az óceáni kéreg és a kontinentális kéreg az két nagyon különböző módon viselkedik. A Vénuszon nullának vesszük az átlagsugarat. Ebből kilógnak a magas hegységek, és minden más az az átlag. Nekem az az érzésem, hogy ha a Föld esetében azt mondanánk, hogy mit látunk, ha kívülről nézzük, az óceán felszíneket és a magas hegységeket. A Vénuszon pedig a vulkanizmussal elöntött, ekvipotenciális felületekig elöntött felszíneket és a magas hegységeket. A Földön se vennénk talán észre a lemeztektonikát, ha nem tudtuk volna a tenger alatt, tenger aljzatok morfológiáját, domborzatát fölmérni, és nem aszerint csinálnánk a dolgokat. Szóval lehet, hogy ha a Vénuszon be tudnánk látni a vulkáni folyások alá, hogy milyen volt a vulkáni folyások alatt az ő igazi felszíne, akkor lehet, hogy ott is látnánk. De hát ezt nem nagyon lehet megcsinálni. Minden esetre az, hogy a földi szubdukciós zónáknak profiljához, hogy van egyik oldalon egy magas oldala, másik oldalon egy laposabb, tehát aszimmetrikus. Ehhez hasonló bizonyos koronáknak, például a Latona koronának a profilja, arra utal, hogy lehet, hogy a Vénuszon is van valami lemeztektonikához hasonló dolog. És ha megnézzük az egész Vénusz térképet, és fehérrel berajzolták, hogy hol találtak ilyen profilokat, akkor kiderül, hogy nagy koronáknak bizonyos helyei lehet, hogy szubdukció helyei. Tehát lehet, hogy működik valamiféle lemeztektonika a Vénuszon, csak nem olyan, mint a földi óceáni kéreg, ami nagyon hosszú távolságig tudja a feszültséget továbbítani, és csak ott szubdukálódik, hanem följön, és aztán már mindjárt le is, kénytelen is lemenni, hogy túl vékony a Vénusz kérge még, és túl finom és túl vékony ahhoz, hogy ilyesmit csinálni tudjon. A Vénusz az egyetlen, ahol van gyűrt hegyrendszer a Földön kívül, sehol máshol az egész naprendszerben nincs. Most találtak egyet a Szaturnusznak a Japetus nevű holdján. Egyetlen gerincet, olyan, mint az Uralhegység. Az Istárföld körül vannak gyűrt hegyek, olyan, minthogyha egy kaptafára a köpenyáramlás ráhordaná körbe az anyagot, és ezen fölgyűlődne, és ezeknek a külső részén találtak például tesszerát. Hogy olyan az egész, mint a Földön, ahogy az India nekiütközik az ázsiai kontinensnek, és fölgyűri a Himaláját, és a kontinens maga az nagyon sok további helyen meggyűrődik. A kontinentális kéreg a Földön, lágy, az nem tudja továbbítani azt a feszültséget, amit India okoz, nem tudja továbbítani. Ő maga belül meggyűrődik mindenütt. Hogy ilyen jellegű lágy lemeztektonika lehet a Vénuszon, ellentétben azzal, ami a Földön volt. Ami a Földön, tehát a merev lemeztektonika, hogy nagyon hosszú távolságig tudja tenni. Egyetlen kontinens a naprendszerben a Földön kívül, ez az Istárföld, amiről már beszéltem, ami tehát 5 kilométer magasságra ki van emelve, ami mint egy kaptafa itt létrehozza körülötte a gyűrt hegyeket. Ez az a Maxwell-hegység, aminek a közepén van az a bizonyos Kleopátra pater, amit az elején még nem lehetett tudni. Körülbelül 5 kilométer magasságig emelkedik ki, és ez a kontinens, aminek gyökere van, mint ahogy a földi kontinenseknek gyökere van, az egész bolygóhoz képest ilyen kis pici vacak és egyetlen. És ez az egyetlen kontinens az egész naprendszerben a Földön kívül.
A Vénusz bolygó. Illés Erzsébet előadása. Az ELTE TTK-n 2006. márciusában elhangzott előadás felvétele.